találkozhatott velem itt, és szerelés védelmi dolgokról beszélgettünk, és hát ez volt kiadva feladatnak nekem és nektek is, hogy egy kicsit erre koncentráljunk. Most is ez a feladatom, hogy ebbe egy kicsit elmélyedjünk. Ahogy a felvezetőben hallottátok, hogyha valaki szemmel és szívvel követi a évnek az ünnepköreit, akkor ez az időszak, amiben most vagyunk, ez a teremtés hete, vagy teremtés ünnepe. Mindenkit megmutatok, aki esetleg nem református, hogy ez nem csak egy ilyen református sajátság, ez egy ökumenikus dolog. A többiektől elnézést kérünk, akinek esetleg nincsen ilyen jellegű hitbeli kötődése, hogy ilyennel traktáljuk. Viszont a keresztény embernek egyik fontos kötelezettsége az, hogy teremtett világra is figyelemmel legyen, hiszen ki tudja felsorolni, hogy mik azok a nagyobb ünnepek, amiket ülünk egyébként évközben. Nézzétek először itt az egy barátomra, akinek a lábát nem kellene gyógyítanunk. Mi is itt mondja? Milyen nem úgy karácsony, húsvét, ünköd, igen, hát ők már konfirmálták, ők nagyon ügyes. Igen, tehát ezek a nagyobb ünnepek, amikor valamire koncentrálunk, de koncentrálni kellene egy ünnep alkalmával arra is, hogy ez a világban itt trappolhatunk, köhetünk, mehetünk, szívhatjuk a levegőt, vannak csodás fák, megölelhetjük a fákat, kimehetünk a patakpartra, kimehetünk a Dunapartra, pecázhatunk. Tehát ezt is kell egy kicsit, hogy valami módon tudjuk értékelni, és ezáltal ünnepelni. Hát erre kellene most egy kicsit figyeljünk, úgyhogy úgy fogunk figyelni, hogy aki imádkozós, az imádkozik velem magába, aki nem, az köldöknézésbe fog elhelyezkedni. Tehát kérném, hogy aki imádkozik, az úgy, ahogy szoktuk, aki nem, az pedig tartsa tiszteletbe ezt a tevékenységünket. Drága édesatyánk, megállunk előtted, mert mi más nem tehetünk. Megállunk előtted is jelentkezünk, és jelentkezünk, hogy rossz diákok voltunk, jelentkezünk, hogy rosszul őriztük a ránk bízottakat. Úrunk Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy nem csak a fele barátunkkal vagyunk agresszívek, nem csak a fele barátunknak az orcáját csapjuk, vágjuk, hanem azt a földet, azt a bolygót is tiporjuk, amit tőled kaptunk. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy a szívünket változtasd, a szívünket műveld, hogy mi is jó gazdái, jó művelői lehessünk. Annak a pici kis parcellának, annak a pici kis otthonnak, amit a magunkénak tudhatunk. Urunk Istenünk, add, hogy ebbe a beton rengetegbe képesek legyünk zöld módon is gondolkozni. Hogy miközben annyi fény kápráztatja el a szemünket, tudjunk föltekinteni a csillagos égre. Hogy miközben annyi zaj akar ártó megsüketíteni bennünket, tudjon a lelkünk csendben maradni, és a te szavadat várni. Krisztusért kérünk, Urunk, hogy légy most itt közöttünk, és segítsd a mi együtt gondolkozásunkat, közösségben való létünket. Amen. Azt gondoltam, hogy a tekintetünket a jövőre függesztjük, mert itt a legtöbbeteknek múltatok még nem nagyon van, inkább a jövőtökbe reménykedtek. És amikor a teremtett világnak a kérdéseiről beszélgetünk, akkor érvként mit szoktak fölhozni? Azt, hogy elhelytáljuk az utódainknak a jövőjét. Tehát a legtöbb esetben arról szoktak bennünk egy győzködni, hogy hát ma még nekünk jó, mert van szuper papírunk, tehát vannak még fák, tudunk gyártani füzeteket a legnagyobb örömötökre,
és tudtok bele írogatni. És tudtok belőle tanulni. Még jó levegőt tudok beszippantani. Ugye, hát valakinek nem csak levegőt kell. Vannak aszpások közöttünk. Tehát akinek esetleg légszomja van. Fölteszi a kezét, akinek van ilyen légszomja néha napján. Igen, tehát ugye, aki ezt tudja, levegővel másodalékokat is be kell szippantani, és még nem is ezzel lenne a probléma, csak az a baj, hogy annyi minden beszippantatnak velünk, ami nem oda való, még most úgy érezzük, hogy lehet levegőt venni, még most van, de látjuk, hogy mi minden füstöl, égnek a gumik, lehet, hogy van itt közöttünk olyan, aki Kárpátaljáról jött például, vagy onnan került ide, nincs. Igen, van ott? Igen. Tehát például, kedves testvérünk, tudna arról mesélni, hogy például Kárpátalján hogy szennyezik, milyen ütemben szennyezik a levegőt. Tehát még megvannak ezek az adottságok, amit tudunk élvezni, és azt gondoljuk, hogy még ez belefér, ami 40-50 esztendőben még belefér, még jó lesz, még a buli tart, még mindenünk meg lesz, ehetünk, ihatunk, lesz paradicsom, paprika, bár lehet, hogy ti már ezt nem így fogyasztjátok, nature, hanem feldolgozva, ugye, egy kis ketchup, ilyesmi. De hogy ezek mind megvannak, és ezek adottak ahhoz, hogy boldogan haladjunk a jövőbe. De mégis azért szeretném, hogyha bennetek ez a fajta aggodalom a jövő iránt egy kicsit a lelketekbe kergeljenne. Egy picit is aggodalom a jövő iránt. Hogy vajon tényleg olyan biztos lehetek abban, hogy az én életemben minden tök jól fog lezajlani. Már a környezet szempontjából. Ha keresztény ember, hogyha a jövőre tekint, akkor egyfajta irodalmat tud tanulmányozni. Melyik irodalmat tudja tanulmányozni? Például az Indiában melyik az a könyv, amit a jövő tekintetében érdemes forgatni, amit érdemes forgatni.
Jelenések könyve.
Megjelentetek, nagyon örülök, igen, jelenések könyve, így van. Így van. Azt mondom, nagyon érdemes tanulmányozni a jövőt, illetve, hogy mi fog ránk következni, hogy vajon hogy is kell a jövőre tekintenünk. Jelenések könyvéből is lehet ezt valami idézetet hozni, de akik itt műveltebbek, akik már rendkívül képzettek, azok tudják, hogy nem csak a jelenések könyvvel foglalkozik a jövővel, hanem van egyéb más apokaliptikus irodalom, ami keresztény irodalom, ami nem kerül bele a Bibliába, de egyébként ajánlott a forgatásuk. Nem kijelentés értékűek, ha ez nektek mond valamit, tehát nem kijelentés értékűek, viszont lelkileg építőek. Péter apokalipszisében olvasható valami ilyen kis mondatocska, amikor elkövetett a parakétos szentlélek, szívünk tudásba, megismert minden, ami lesz az égen és a földön, tehát ha eljön a lélek, megismerünk mindent, hogy mi lesz majd az égben és a földön. Tehát van egyfajta, a keresztény embernek van egyfajta, hogy is mondjam, mi is ez, valami plusz, valami különleges képesség. Ugye vannak ilyen hőseink, akiknek vannak különleges képességek, Hókember például, azt ki tudja ugye, lövelni ezt a különleges aggacsos anyagot, amivel tud közlekedni ugye mindenféle magas épületeken. Tehát ez egy frankó képesség, tehát el tudnám magamnak is ezt képzelni, hogy ilyen termékat, vagy egyéb más szupermen tud repülni, és a keresztény embereknek is van ilyen szuper képességük, ugye ezt mondja ez az ige, de nem csak ez az ige mondja, hanem a Szentírás is beszél erről, hogy amikor nekünk valamiben meg kell nevelni, valamiből számot kell adni, akkor van egy erő, egy hatalom, méghozzá a Szentlélek, ami eszünkbe juttatja azt, amit tudnunk kell. És az ilyen értelemben ismerte valaki ezt, hogy tudott erről valaki, hogy a Szentlélek eszünkbe juttatja, amire szükségünk van?
Ez a lelkiismeret.
Hogy?
Ő a lelkiismeretünk.
Ő a lelkiismeretünk, persze, igen. De hogy ugye volt egy olyan eset, nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor az apostolokat ugye elkezdték vádolni, már nem volt ez a Jézus, és akkor ugye kifaggatták őket. És elcsodálkoztak azon, micsoda műveletlenek vannak, ugye egyszerű emberek, munkás emberek, és mégis az Isten dolgairól micsoda különleges módon tudnak bizonyságot tenni. Ez azt jelenti, hogy nem maguktól tudták azt, amit, nem azért, mert jó hallgatói voltak Jézusnak, hanem a Szentlélek tudott eszünkbe azt, amit mondani kellett. Ez nagyon érdekes olyan szempontból, hogy nekünk a jövőre adhat sugalmazást a lélek, és nekünk ezt igénybe is kell venni, hogy sejtsük meg azt, hogy mi jön a jövőbe.
az a rossz hírem, hogy Sipos Tamás azt kérte tőlem, hogy 35 percben beszéljek erről a témáról, de sajnos ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni tenni, mert kicsit bővebb ez a dolog, de fogok sietni, igyekezni fogok, hogy minél hamarabb nem tudom, mi a következő fázis a estéteknek.
De
vacsora. Igen, tehát hogy hú, ha jó. Hát akkor, hogy az legyen nektek a jó. Tehát az lesz a jó. Oké, na tehát mit várunk a holnaptól, ugye? Mit tudunk a holnapról? Valaki olvasott-e olyan regényeket, ami ilyen kategóriába tartozik, mint a science fiction? Van-e valaki rajongó itt? Igen? De például?
Az oxigénia fejlett
fel. Aha, oxigénia. Lemtől valaki esetleg olvasott-e? Stanislav Lemtől valaki olvasott-e? Igen, köszönöm. Igen. Tehát van egy ilyen irodalom, ami azzal foglalkozik, hogy mi lesz majd a jövőben. Izgalmas. Annyira izgalmas, és javaslom azoknak, akik mondjuk a humán téren járatosak, és szeretnék, hogy olvassatok ilyen science fiction irodalmat, hogyha van időtek, vegyetek kézbe. Miért? Miért? Tud-e valaki erre választ adni, hogy miért kell a science fiction irodalmat olvasni? Mert ki olvassa még a science fiction adott kívül, akik a rajongók? Tehát azért nem olyan egyszerű a gondolkodásom, de hát egy próbálkozás jó volt. Kik olvassák még? Hát tudósok. Tudósok, főleg az innovatív technológiákkal foglalkozó tudósok olvassák a science fiction-t. Miért olvassák a science fiction-t? Az, okay.
Azért, hogy meg tudjanak csinálni valamit.
Vezeljük gyorsan, tessék!
Például Bernard Rád a Harlegint, a Némunkapitányban is leírt a tengerceállónak az ötletét.
Így van. Nagyon jó helyes kapitán, köszönöm a közreműködést. Jó, hogy úgy beszélek, hogy nem csak valaki, hanem van, aki segít nekem ebbe az egyik gondolkozásba. Tehát a jövőt meg lehet ismerni. Érdekes módon az embernek a gondolataiban ott ragyog föl a jövő, hiszen ezekben a science fictionekben olyan tudományos fejlesztéseket is írnak le, amit valóban, ahogy mondtátok, meg lehet valósítani. Mit várunk a holnaptól? Ezt mondja meg a futurológia, az a tudomány, ami a jövőt próbálja bemutatni. Ugye itt egy csodálatos kép arról, hogy valaki hogy képzeli el a jövőt, például, hogy a járművek azok lebegni fognak. Tehát például az ilyen, hogy mindenfelé fognak közlekedni. Nem tudom, biztos nekem majd újra vizsgázzak majd kezdből, mert ezt nem tudom, hogy ez hogy kell igazából értelmet, hogy hogy köztünk össze egymással. Igen. Tehát ez egy bonyolult dolog, de minden esetben más lesz a forma világ, ezt láthatjuk ebből, és a közlekedés, tehát a jövőbe. Annak örülök, hogy ezen a képen mit látunk még azon kívül, hogy ott a jövő? Ki igen, pontosan erre gondoltam, hogy úgy képzelik el, tehát aki ezt a képet megszerkesztett, úgy képzeli el, hogy lesz zöld is, úgyhogy ez lehet, hogy egyfajta jó üzenet felé. Jövővel kapcsolatban egy valami nagyon veszélyes, méghozzá az az egy dolog, hogy bizonytalan. Tehát a bizonytalansági tényező, a jövőnek a bizonytalansági tényezője az magas, ez a faktor. És képzeljétek el, hogy nem csak a mi jövőnknek a bizonytalansági tényezője magas, hogy megváltozhat, hanem az üsztörténetnek is van egy ilyen tényezője. Gondoltátok, honnan veszünk ilyet, hogy van egy ilyen bizonytalansági tényező az üsztörténetben? Valaki? Kikészült teológiára? Hát ezért meg tudjátok. Így van, hogyha még valaki meggondolná, akkor még lehetett fejlődni. Onnan tudjuk, hogy a üsztörténet is bizonytalan és megváltozható, hogy például a Bibliában van egy utalás, hogy azok a napok, amelyek majd elkövetkeznek, és vészterhesek lesznek, és az emberek ezekben kínlódni fognak, és még a választottaknak is problémáik adódnak, azok az idők meg fognak rövidíteni. Értitek mi ez? Tehát az Úristen előttek másképp tervezte, de a Szentírásban az van, hogy azok a napok a választottak miatt meg lesznek rövidítetve, amelyek oly sok nehézséget, üldöztetést és mindenfajta nyomaját zúdítanak az emberiségre. Tehát semmi sem változik annyira, mint a jövő. Hogyan kell készülnünk a jövőre? Ugye valaki azt gondolja, hogy a víz az egy fontos szempont, hogy legyen víz, ugye, oxigén. Igen, tehát ezek fontos szempontok. A tudomány az sok mindenre választhat. Viszont Csíkszentmihályi azt mondja,
hogy ha jövőre koncentrálunk, tehát milyen lesz a jövő, hogy zöld lesz-e, vagy fémes lesz-e, vagy műanyagos lesz, vagy karbonos lesz, milyen lesz a jövő, akkor az egy fontos szempont, hogy minél többféle dolgot, tehát minél többféle dolgot tartsunk evidenciában. Tehát ne gondoljuk csak azt, hogy majd a sámánok megoldják. Oké? Tehát ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy ne gondoljuk azt, hogy majd a sámánok megoldják. Vagy azt sem gondoljuk, hogy majd a hiper-szuper tudósok fogják megoldani. Lehet azt gondolni, hogy lesznek nagyon jó technikai újítások, lehet azt gondolni, hogy lesznek remek gyógyszerek, viszont minél több lehetőséget tartsunk kézben, ez nagyon fontos a jövő tekintetében, és én azt gondolom, hogy ez nekünk is szókeresztények meg, már aki magát annak gondolja, hogy érzi, vagy ezen az úton akar egy kicsit előre haladni, ez azért szól hozzá, hiszen ha minél több lehetőséget kézben és kézben tartunk, akkor a hit dimenzióját is a jövő szempontjából érdemes lehet kézben tartani. Nekünk, nektek, mindannyiunknak, akik erre valamilyen fokon fogékonyak, azt írtam oda, hogy alkalmatlanak tűnő válaszok felvizsgálata, technológia helyett imádság és kontempláció. Ez érthető, igaz? Kontempláció.
Nem.
Ez
nem.
Érthető mindenkinek, hogy ez micsoda. Igen. És most szeretnék arra rávilágítani, amit nagyon fogtok élvezni, vagy aki a olyan jellegű filmkockákat, amelyek veszélyt, félelmet sugároznak, hogy sugárban majd legyen szíves a szemüket, mert szeretnék egy jelenetet bemutatni, néhány perces jelentet, egy filmnek a végét, ami arra mutat rá a viszámunkra, hogy mennyire veszélybe is lehet a jövő, és hogy mennyire fenyegetheti az embert mindenfajta kívülről jövő objektum és esemény. Én arra a pillanatban, hogy kilépek itt ebből, de csak egy nagyon kis szendintumra, és megmutatom nektek azt, amire gondoltam, jaja. Én már hallottam azt, hogy itt már horrorfilmet is vetítettek, úgyhogy ez nem az, tehát akkor ne féljetek, tehát itt hallottam a hit tekintetében, hogy minél jobban megértsétek a keresztény hitünket, hogy ezért horrorfilm részletet is láthatok. Ez nem lesz annyira horrorisztikus, ez egy kicsit más lesz. Pillanat. Jaja. Erre kell, hogy halaszoljon, de nem igaz? Valamiért nem. Nem lesz nagy beszélgetés. A használható totifikást, amit mondtam, hogy aki az ilyen félelmetes dolgokat nem szívesen néz, akkor azt kérlek, hogy is a fejét is csökkéből számít, jó? Esetleg valaki felismerte. De úgy tudom, hogy a 14-től a 25 éves korig az a réteg, akik a legtöbb modern filmet, filmalkotást fogyasztják. Nem? Ti nem?
Na.
Majd egyetemen. Jó. Egyébként ez egy katasztrófa film. Már csak másfél perc.
kinek nyit a szemeket, aki becsúlt. Tehát rögtön kérdezem a kedves jelenlévő testvéreket, hogy vajon mit láttunk,
mi történt, köszönöm.
Én tudom, hogy a vörös óriásnál, vagy a holtak
óriásnál. Igen, parancsol.
Hát az egy hullám volt.
Igen, van ilyen, hogy hullám, de lehet, hullám, igen, na, hold, más variáció. Igen, tehát a film kimondottan arról szól, hogy egy bolygón, úgy hívnak, hogy melankólia, közelít a Föld felé, és tudunk sok képpárt osztanak, az egyik része próbálja a helyzetet csillapítani, nem is annyira sokos az egész helyzet, nem kell ezzel annyira foglalkozni, el fogja kerülni Földet, és a másik rész a tudósoknak azt mondja, hogy hát ez elkerülhetetlen itt a vég. A filmben az a nagyon izgalmas, és ezt nagyon sokféleképpen tudjátok értelmezni, az is izgalmas, hogy bemutatja egy családnak az utolsó egy-két napját, mielőtt becsapódna ez a bolygó. Ezt mutatja be. Ugye? Tehát ezt sokféleképpen lehet értelmezni, úgy is lehet értelmezni, hogy valaki beteg, nincs stádiumban van, hogy tudja ezt a helyzetet feldolgozni, mit csinál. Úgy is lehet ezt értelmezni azt a filmet, hogy azt mutatja be, hogy a mai világban és a tudósok egy része azt mondja, hogy számolni kell azzal, hogy van globális felmelegedés, a másik fele azt mondja, hogy ez elanyagolható dolog, mindig is volt leülés, felmelegedés a Földnek a történetében, most egy ilyen szakaszban vagyunk. Tehát különféleképpen lehet értelmezni. De azt akarom mondani, hogy nem kell nekünk melankólia bolygó, nem kell nekünk semmiféle bolygó ahhoz, hogy ez megtörténjen velünk. Hogy elpusztuljon a bolygó. Nem kell hozzá. Megküldjük ezt mi is nem. Még egy érdekes dolog, kifigyel föl, mert lehet valaki úgy, hogy csak ugyanazt mutatják 3 percig. Kifigyel föl erre, van-e benne valamilyen szimbólum, ami történik ott ezzel a három emberrel?
Hárman vannak.
Hárman vannak? Hárman vannak, igen.
És most Istenről beszélünk, és ő is hárman van.
Örülök, igen, akár, így van, nagyon jó. Bárkeváltás, imádkoznak, ugye? Tehát a vég elközelettével nem áll azért imádkozni. Tehát azért ezt lássuk be, hogy a filmben egyáltalán nem esik szó igazából a vallásról. Van egy mondat talán, amikor fogadják egymást, hogy te hiszel, hogy mi lesz majd utána, hogyha vége lesz mindenek. Tehát nincs egyfajta ilyen vallásos stigma ezen a filmen. Viszont ugye az utolsó pillanatban ugye egymás kezét megfogjuk, és Istenre figyelünk, ő hívjuk segítségül. És nagyon jó helyen teszik ezt, mert hogy hol voltak ők? Egy természetből hordtak össze ágakat, és egy olyat építettek, nem sátorra
gondol,
hanem mint egy templom rendet, a természetből templom. Nem tudom, hogy valaki esetleg ez bejötte. Én nekem bejött, de nem muszáj ezt belmagyarázni. De minden esetre azt gondolom, hogy a hit dimenziója a végórába fontos, hogy ott legyen. Így van, menjünk tovább, zakatolok volna előre, mert mindjárt itt a vacsora. Én nem vagyok éhez, de biztos, hogy már egész napos munkátok után már rendkívül megérzetek. Tehát, mit lehet a jövővel kezdeni? Mit lehet? Azt írtam ide föl, hogy elérkezett a jövő. Ugye itt van a jövő, már itt van. A Bibliában erről néhány igét is kiválasztottam, hogy lássuk azt, hogy mitől jön a jövő, mert ugye a keresztény ember számára az igazi jövő az mi, hol kezdődik az igazi jövő a keresztény ember számára, mivel kezdődik az igazi jövő?
Halál.
Lehet beszélni.
Halál.
Te beszélsz foglákba. Mit mondasz?
Halállal.
Hát igen, az is egy része. Igen, tehát én arra gondoltam, hogy a keresztény ember számára, hogy Isten országának az eljövetelével, vagy az Úr Jézus második eljövetelével, akkor egy igazán klassz jövő kezdődik. Tehát ez mindenképpen fontos. Tehát ugye van egy ilyen fajta mondat, nem tudom, ki szokta ezt így mondani magára naponta, jöjjön el a te országod.
Néha.
Előfordul, így van. Aztán van ilyen is a Bibliában jelenések könyve, vagy ha már emlegetjük őket, bizony hamar eljövök, ámen. Jöjj Uram Jézus, ugye? Ez is a jövőre vonatkozik, ugye? Jézusnak a hívása, come on. Aztán, mi van még? Bizony mondom nektek, végig sem járjátok Izrael városait, mire eljön az ember fia. Figyeljétek? Tehát ezek mind arra vonatkoznak, a jövőnek a várása és a jövőnek a közelségére vonatkoznak, hogy a jövő már itt van. Hogy reagáltak erre a keresztény emberek? Hát ezt mindannyian tudjátok, hogy reagáltak erre. Mit kezdődött el? Ugye a testvérek ima közösségben voltak, vagyon közösségben voltak, és miben voltak még? Tehát együtt voltak, megosztották egymással a dolgaikat, együtt imádkoztak, együtt töltötték az időt. Milyen gyakran csinálták ezt? Minden nap. Ez egy mindennapos dolog volt, és képzeljétek el, nem tudom, a keresztény üldözésről hallott valaki?
Igen.
Jó. Most így van, nagyon helyes. Köszönjük ezt a dimenziót, hogy beemelted. Tehát volt ugye keresztény üldözés, ezt mindenkinek kellett valamilyen úton formában tanulni, de eljött egy olyan időszak, amikor a kereszténységet nem üldözték. Erről is hallottatok már? Ugye? Nagy Konstantin, Nagy Teodóziusnak az idejében nem üldözték a keresztényeket is. Most mondok egy olyan dolgot, ami szerintem ez a tanáros tudnak, de azért elmondom, hogy ők is ezt meg tudják. Képzeljétek el, hogy a keresztények, amikor bekövetkezett ez a korszak, akkor azt gondolták, hogy eljött az, amit az Úr Jézus beszélt. Eljött az Isten országba. Azért, mert nekik szabadon bejöttek egy gyakorolni, szabadon imádkozni, sőt, kötelező is lett, államvallásá lett a kereszténység, és most mondok egy érdekeset, ezek a keresztények, amikor előző időszak beköszöntött, megváltoztatták a mi atyánkot. Mit gondoltok, hogy mivel? Jöjjön el te országot. Jöjjön el te
országot.
Mit csináltak azzal?
Eljött a te országot.
Kihagyták.
Meg már eljött.
Mert itt van. Hihetetlen dolog, mert úgy érezték, hogy a jövendő itt van. A jövő megérkezett. Lehet, hogy elmond, hogyha nagyon bonyolult, akkor mondjátok, hogy tiszteletes úr, ugorjuk, vagy pörgessünk bele. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt gondolták, hogy már itt van. Ez egy káprázat, ahogy én ide fölírtam. Ez egy káprázat. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy megoldottak a problémáink, ha azt gondoljuk, hogy minden frankó, ha azt gondoljuk, hogy a ökológia kérdése ki van pipálva, akkor egy káprázatban vagyunk. Nincs. Nincs. Rengeteg fejlesztés van. És mit mondanak, még mindig mit mondanak? Ezzel kapcsolatban, rengeteg fejlesztések kapcsolatban, hogy mi mindig nem térül meg. Ugye? Tehát nem tud megtérülni mindaz, amit nagyba akarnak csinálni. Még mindig nem sikerül. Vagy te menjünk tovább. Így van. Így van. Ugye beszéltem erről, ez egy csak gyorsan átveszem. Beszéltem erről, hogy ugye az apokaliptikában ott van a jövőnek a foglalata. Péter, Hénok, János, Murátori Kánok, ezek mind ott van. Aki szeret olvasni Hénoknak az apokalipszisét, nagyon ajánlom. Ez egy írtozatosan izgalmas, főleg hamas világnak folytatásában. És hogy nekünk nem tudjuk azt, hogy mi fog bekövetkezni, hogy nem arra kell koncentrálnunk, hogy mikor fog elkövetkezni a jövő. Ugye Origenész, hogyha valaki elolvassa, akkor látja, hogy nem ez a lényeg, hogy ezzel foglalkozzunk, hogy vajon hirtelen fog eljönni, vagy fokozatosan a világ vége. És ami a legizgalmasabb, hogy mennyire nem tudjuk a jövőt, az egy olyan kérdés, nem tudom, hogy lehet-e látni, áldásbőfesség, lehet-e látni ezt a kis képecskét, hogy mit ábrázol. Hogy csináljam, hogy lássátok? Mit ábrázol?
Lehetetlen.
Nem, nincs semmi lehetetlen. Mi van itt?
Egy oroszlán,
igen.
Bárány.
Igen. Tehát a jövő tekintetében, amit föl kell tennünk magunknak, azt a kérdést, hogy vajon tényleg, hogy milyen lesz, ugye, hogyha egy oroszlán ott van az Isten országában, akkor az ugyanolyan az az oroszlán, mint akivel itt találkozunk. Tehát, hogyha igaz a profécia, igaz a jövendőről is, hogy a vadállatok és a csecsemők és a szemügyószág együtt lesznek egy térben, egy helyen, akkor milyennek kell lenni az oroszlánnak?
Szerintem.
Vegetáriánusnak. Ugye?
Vagy jól lakottnak.
Szerintem
nem. Lehet vegetáriánus. Majd botondan megbeszélem ezt a kérdést utána, hogy tudjuk haladni, jó? Ne felejtsd el, amit szerettél volna. Tehát kérdés az, hogy ha az oroszlán vegetáriánus, akkor ugyanez az oroszlán, mint amivel ma találkozunk, akár az állatkertben, akár a szavannákon. Tehát a jövőbe, tehát hogy beletekint, hogy vajon milyen lehet az a jövő, ami Isten tartogat az ember számára. Ugye ez egy eléggé botránkoztató kép, amit ott láthatunk, ugye ezt, aki nem akar, nem nézze a képet, inkább akkor a szövegre összpontosítson, tehát elvileg azt ábrázolná, hogy Jézus és az állatok együtt vannak, és ezt igazából csak arra szeretne rámutatni, hogy az Úr Jézus nem csak az ember világban foglalkozott, amikor itt volt közöttben. Tehát ugye van egy központi üzenet és központi cél, amiért jött Jézus közénk, de ezt nem függetlenítve mindentől tette. Tehát ugyanúgy ott vannak körülötte nem csak a tanítványok, nem csak az emberek, a kíváncsi tömegek, nem csak az írástudók, nem csak a kritikusok, hanem ott van körülött az egész környezet. Tehát az Úristen az egész teremtett világra néz és így cselekszik. Tehát Isten az egész világnak a valóságát szeretné úgy megváltoztatni, úgy befolyásolni, hogy nem csak az embernek az üdvössége az, aminek be kell, hogy következzen, hanem az egész teremtett világnak meg kell, hogy a sorsa oldódjon. A Zsoltárokban, hogyha ezt a részt olvasjuk, akkor láthatjuk ennek az egyik alapját. Mindenek ránéznek, hogy megfelelő időben adj nekik eledelt, ha azt nekik, ők begyűjtik azt, ha megnyitott kezed betelnek jóvoltodból, ha elfordítod arcodat megrémülnek, ha elveszed lelküket kimúlnak és újat porrá lesznek, ha kibocsátod lelkedet, újakat teremtesz és újjáteszed a föld színét. Tehát bemutatja ezt, hogy mennyire teremtett világnak minden egyede, minden az Úristentől, az ő kegyelmességétől függ. Tehát nem lehet alulra kivonni őket az Új Szövetségbe, és itt egy idézet, ami erre mutat, tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is alaknak, csőbe sem akarnak, és a mennyi ötlátok eltartja őket. Tehát azt kell látnunk, hogy az Úristennek a gondoskodása kiterjed a rajtunk kívül minden egyébre. Tehát ne elszigetelten beszél az Úr Jézus üdvösségről, hanem együtt az egész teremtett világról. Menjünk tovább, mert itt van Tamás bátya is, megmondja nekünk, hogy több praktisszal foglalkozzunk, és megmondja, hogy mehetünk vacsorázni, és akkor mi lesz velünk. Ugye manapság a leginkább elterjedt a kézfogásnál minek a kombója, tehát kik fognak egymással kezet, a mai világban mit szoktak nagyon sokszor mutogatni, hogy ki fog egymással kezet, most ne a politikusokra gondoljatok. Ki fognak egymással kezet? Na! Férfiak? Persze férfiak, igen, de nem erre gondolok. Mit szoktak mutogatni, hogy mi az a két fél, akinek kezet kell egymással fogni? A gép, ugye, a robot és az ember. Vagy hát én láttam nagyon sok világban, akkor csak én voltam ilyen, ahogy elfigyeltem. Most sok esetben ugye ezt próbálják bemutatni, hogy hogy tud együtt élni a robotika és az ember. Én egy másik oldalt hoztam volna ide közétek, hogy tud együtt élni ugye az ember és a természet, mert ugye a jövő nem csak olyan félelmetes lehet, ahogy bemutatta, vagy nem csak olyan bizonytalan lehet, mint amiről beszéltünk, hanem vannak fénysugarak, reménysugarak a mi számunkra, hogy igenis lehet biztató jövendőnk. Miért lehet? Ugye az Úr Jézusnak a megjelenésével elmondhatjuk azt, hogy a Szentírás arról beszél, hogy Isten országa közöttük, azok között, az emberek között megjelent, ott volt. Mi történt? Mit történtek? Lehet föntről is puskázni, meg lehet fejből is mondani, hogy amikor Jézus ott volt, mit történtek, és a tanítványoknak a munkálkodása során, mik azok, amik megtörténtek, ugye Isten országa mit hozott el? Ugye gyógyulások, ördögűzés, természeti csodás. Aztán, de milyen természeti csodák történtek? Tessék egyet legalább mondani. Milyen természeti? Tessék? Köszönöm szépen. Így van. Lecsendesítette a tenger, valamint ugye ez a vízeljárás, ez is rendkívül izgalmas. Tehát nagyon, ezek rendkívüli
dolgok, amiket tapasztalhatnak akkor az emberek, és mindez, ami kis körben megtörtént, ennek az lesz a feladata, és az a útja, hogy mindez kiterjedjen, és mindenkire hatással legyen, és mindenhová eljusson, hogy a missziói parancsba a föld végső határáig, tehát az egész bolygóra ki kell, hogy terjedjen mindezeknek a hatása. Aki akar foglalkozni némi összehasonlítató tudománnyal, akkor a jelenések 21.1-et és a 2.5.10-et hasonlítsa össze, nézze meg, hogy mit jelent ez, hogy Jézus megvédjézeti a világot önmagával. Tehát egyrészt mivel kell, hogy megvédjön Isten? Mivel kell, hogy megvédjön Isten? Mi az, ami annyira haragóvá teszi őt, hogy különböző csapásokat mér például az Ószövetségben?
Világos.
Ti ilyen posztgraduálisban vagytok? Vagy? Mert nagyon jó vagytok, igen?
Szent kerülésre.
Hogy? Igen. A bűn, így van, nagyon jó, így van. Tehát emiatt kell, hogy megvékítse, így van. És ugye hogy tudja megvékíteni, mivel az újjáteremtéssel. Ugye a régiek elmúlnak, és minden újjá lesz. Ezáltal mi történik? Tehát ha minden újjá lesz, akkor mi történik? Ugye átalakulnak a dolgok, elhárul az, amitől eddig féltünk, és ugye meggyógyulnak az életek, és meggyógyulnak mindazok a természeti jelenségek is, amelyeket ez elér. Tehát összebékíti a kertet a várossal, a kultúrákat és a civilizációt a természettel. Átugrunk már a sok reménykedésen, és néhány praktiszt is megbeszélünk. Méghozzá tevékeny jelennel, hogy mi keresztény emberek mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a fajta szemléletet, hogy már a jövő elkezdődött, hogy már a jövőben vagyunk, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Tehát az egyik dolog az, hogy meg kell állapodni a Földdel. Ugye ez egy elég ilyen képletes megállapodás lehet, de például valaki Umberto Eco-val találkozott már, akkor esetleg tudja, hogy ő neki mi a véleménye erről. Ismerjük Umberto Eco-t? Mert azt megértem, hogyha sokan nem olvastok science fiction, de azért a Rózsa nevéről biztos, hogy hallottatok. Igen, rengetegen látom, hogy mindenki ezzel ütötte az idejét. Így van. Tehát ő maga is, hogy mondjátok el egy irodalmár, ő maga is az ökológiával foglalkozott, hiszen ilyet írt le, hogy a legfőbb feladatunk az lenne, hogy megállapodást kössünk a Földdel, mivel szükségünk van rá. Ki kell tapogatnunk azt a határt, amelyen túl már nem tud elviselni minket. Tárgyalnunk kell a Földdel és egymással. Hát itt inkább hangsúlyozunk ki az egymással való tárgyalást. Aztán nagyon érdekes, hogy valaki az ökológiával foglalkozik, akkor mindenképpen a Sierra Clubnak a tevékenységére majd keressen rá. De például ott fölfogadtak egy ügyvédet azért, hogy egy érintetlen területet megvédjenek. Tehát nem szeretnék volna, hogy az érintetlen területen egy hatalmas komplexum, egyfajta ilyen szórakoztató komplexum létesüljön, mert azt mondták, hogy oké, hogy az embereknek ez a érdekük, hogy ott szórakozhassanak, hogy a gazdaság fejlődjön, de ki a fene kérdezi meg a természetet? És akkor fölfogadtak egy ügyvédet, és egy valódi perben védte meg az ügyvéd a természetet, és így sikerült elhárítani azt, hogy felépüljön az az épület. És mehetünk tovább, lehetne ezt ragozni, még egyet lépünk, és utána kimondhatjátok az ámen. Mit kell, tehát sok mindenen túl mit kell még nekünk tenni, amit ti magatok megtehettek? Az egyik fontos dolog ez a meggyökerezés, ugye ez egy izgalmas dolog, nézzetek magatokba, hogy mennyire vágytok esetleg haza. Nem amikor dolgozat van, meg nem amikor írtózok sok felelés van, meg nem tudom mi, hanem egyébként, tehát mennyire kötődök ahhoz a helyhez, ahol éltek, ahol fölnőttetek. Tehát a meggyökerezés ebből a szempontból egy nagyon fontos dolog, hogy legyenek gyökereink, legyen egy hely, ahova úgy érezzük, hogy tartozunk. Mert általában az emberek, én a saját vidékünkről veszem a példát, elvágyódnak arról a helyről, ahol vannak. Képzeljétek el, hogy az a terület, ahol ti éltek, tehát aki itt a borsodi vidéken él, ez a terület az, ahol a legtöbb ember elvándorol.
És nem csak itt Magyarország területén belül, hanem a legtöbb ember erről a vidékről ment ki külföldre. Érzitek, hogy mennyire fontos az, amiről itt beszélünk? Hogy meg kell tudni gyökerezni? Hogy ott kell tudni, meg kell próbálni ott az élet lehetőséget megteremteni, ahol vagytok? Ma azt gondolja mindenki, hogy a városokban lehet majd élni. Hogy városokban lesz majd az élet. Mindenki a városokban vándorol, és ez a folyamat valószínűleg nem fog megállni. Tehát minden harmadik ember városokban fog lakni egy bizonyos idő után. Tehát rendkívül ilyen csoportosulnak a nagyvárosokban az emberek, viszont a kenyerek azt nem ott termesztik. Tehát ez jó lehet, hogyha megjegyezzük magunknak, hogy kell, hogy valahol legyenek kedves helyeink. Mi annak idején a gyülekezetben olyan pályázatot hirdettünk meg a fiataloknak, hogy írják le, fotózzák le, meséljék el azt a szegletét a településnek, ahol a legszívesebben vannak. Persze nem otthon a szobájukról van szó, hanem a természetben valamelyik része, szeglete a településnek, mi az a hely, ahol szívesen megy el, ahol szívesen van egyedül, vagy ahol szívesen megy el a barátaival együtt tölteni az időt. Tehát megkeresni magunkban azt, hogy mihez tudunk otthon kötődni. Azt kétlem, hogy valóban képesek leszünk megszeretni a bolygót, már úgy, mint hogy az egészét, de azt tudom, hogy képesek vagyunk megtanulni szeretni bizonyos helyeket. David Orr-nak ez az elképzelése. Tehát ne csak egyfelé legyünk mobilak, a mai ember hogy mobil? Tehát a ranglétrán fölfelé minél nagyobb pozícióba, mert ez a mobilitásunk, tehát a mai ember ugye karriertechnikus. Sok esetben, hogyha a vidékhez ragaszkodsz, akkor leteszel arról, hogy nagy karriert építs, mert vannak nem csak egyetemes nézőpontok, hanem helyi nézőpontok. Aztán a másik dolog, amit fontos nekünk magunknak használni, az, hogy tudatosak legyünk. Ebben nagyon gyengék még azok, akik ökogondolkozásúak, azok is nagyon gyengék abban, hogy tudatosak legyenek a dolgokban. Mondok egy egyszerű dolgot, bevásárlás. Hogy szoktatok elmenni bevásárolni? Nem szoktuk bevásárolni, a szülők szoktak bevásárolni. Hogy szoktak a szülők bevásárolni, amikor elmentek? Mi szoktatok magatokkal vinni? Bankkártyát?
Bevásárolókocsit?
Bevásárolólistát? A lista, ha már valakinek van listája, az már nagyon jó. Tehát bevásárolólista az mindenképpen nagyon jó. Miben segít a bevásárolólista?
Azt veszik meg, ami éppen kell, szükségünk van rá.
Azt veszed meg, ami kell, nem azt, ami megtetszik, amire szükséged van. Mi az, ami még nagyon jó lehet egy ilyen bevásárlásnál? Mondjuk, hogy készültek egy gyülekezeti piknikre, és a tiszteletet azt mondja, hogy menjetek el, vásároljunk be együtt, akkor hogy tudok neki segíteni, hogy tisztelt? Ez nagyon-nagyon jó, vagy lányikát. Vagy valami olyat, amit ott nem kell majd rájöztök, hogy atya világ, hát mennyi cuccunk van, akkor csak kellene már venni egy ökó zacskót, a pénztárnál nem. Egyszerűen ott van rengeteg régi zacskó, odahaza, szatyrok, mi egymás, bedobáljátok és már indulhat is a vásárlás. Tehát ez is egyfajta tudatosság. Mit írtam ide ki, milyen idézetet? Azért vagyunk itt, hogy szemtanúk legyünk. Ezért teszek sétákat, hogy a szememet rajta tartsam a dolgokon. Miért? Hogy rajta tartsam a dolgokon. Keresztény ember hogyan tartja rajta a dolgokon? A szemét. Tehát hogy figyeli? Mit kell nekünk figyelni? Az, hogy a teremtett világ hogyan dicsőíti az Isten. Tehát amikor az ember elmegy esetleg sétálni, vagy dolog, hogy elmélkedik azon, hogy mi lesz a jövője, azon, hogy ki lesz a választottja, elmélkedik azon, hogy melyik tanárt hogy tudja megfűzni, hogy mégis a jobb élet kapja. Tehát ezeken persze, ezeken klassz elmélkedni, de például azon is lehet a természetben elmélkedni, hogy hogyan dicsőíti és magasztalja a teremtett világ a mindenség urát. Ezt majd lefekvés előtt meg tudjátok nézni, hogyha a Zsoltárok könyvébe egy néhány Zsoltárt, amit fölírtam, nyugodtan följelzitek, lefényképezhetitek, és utána megnézitek. Hogy ott hogy van. Szemmel lehet tartani a teremtett világot így is. És végén, amit még felírtam és elolvastatok, egyszerűbb lehet élni. Tehát az életet valamilyen módon lecsupaszítani. Most még ti nem abban a fázisban vagytok, amikor ti ezt szeretnétek követni általában. Mert mit akar az ember? Egészen olyan 40 éves koráig mit csinál az ember? Összegyűjti mindazt, amire az élete szüksége van. Utána mit csinál az ember? Rájön arra, hogy mennyi felesleges konyha van, nem tudja hova tenni, ezért kell építeni még egy fészert, még a padlást le kell takarítani, hogy oda is pakolhasson. Tehát az egyszerű élet, a dolgoknak a letétele, a felesleges dolgoknak az elajándékozása, tehát ha már most úgy kezdtek el gondolkozni,
hogy minél minimálisabb eszközöket szerezzetek magatoknak, és ne az hajtson, hogy minél többet, minél jobban, minél patinásabban, ne ez hajtson benneteket, hanem ezen próbáljátok meg keresztény emberként gondolkozni, hogy vajon az evangélium mennyire propagálja a harácsolást, a szerzést, hogy minél több dolgom legyen, vagy mennyire mondja azt, hogy inkább az egyszerű, detisztult életet próbáljuk meg. Tudom, hogy ez utopisztikus az álmotokra, akik a legújabb mobilt szeretnétek magatoknak megszerezni, az a legújabb okostelefon, vagy iPhone, mert ez egy teljesen lehetetlenség, hogy te egy régi, egyszerű telefonnal telefonálj, tehát ezt elképzelhetetlen, ezt tudom, mert egyből kiközösítenek. Viszont az üzenet, amit szerettem volna átadni, ezzel együtt érvényes, hogy próbáljunk meg egy egyszerű életet folytatni. Azt hiszem, hogy a kollégium erre nagyon jó lehetőség. Köszönöm szépen a figyelmet, további
Nagyon köszönjük tanácsunknak a készítésére.